Én népem, öltöz erőbe! Népünk helyzetének értelmezése és hivatásának megfogalmazása az ige fényében. A Mostármag megújulás szolgálat műsora.
Uram, seregek Istene, állíts helyre minket, ragyogtasd fel arcodat, és szabadok leszünk.
Így imádkozik a 80. Zsoltár írója. És ha a helyreállítást kéri, és azt az Istentől kéri, akkor én azt mondanám, hogy már jó úton van, hiszen felismerte, hogy eltévejedett. Ítélő képessége, helyes értékelése nem aludt el véglegesen, és tudja, hogy kitől kell segítséget kérnie ahhoz, hogy valóban újból megtalálja a helyét és a szabadságát is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Scheffler Emesem.
És Fekete Krisztina köszönti Önöket. A Mostármag megújulás szolgálat Én népem öltöz erőbe című műsorát hallgatják.
A múlt adásban a gyökereink mentén kerestük örökségünket, azt, ami biztos talajt adhat nekünk az élethez, és a Marosvásárhelyi Szent Imre Kollégium diákjai megosztották velünk a családi krónikájuk megírása során megtalált kincseket.
Jobb könyvéből választottunk mottót: gyökerem a víznek nyitva tartom, és ágaimon áll meg a harmat. És azzal búcsúztunk, hogy nem mindegy, hogy milyen víznek tartom nyitva a gyökereimet. Nem mindegy, hogy mivel táplálom a szívemet, a lelkemet, a teljes lényemet. Valahogyan meg kell választanunk ezt a táplálékot, valahogyan fel kell mérnünk, hogy mi az, ami táplál, és mi az, ami fonnyaszt. Különbséget kell tudnunk tenni az életet jelentő víz és mindenféle szennyvíz között.
Egészen egyszerűen ítélő képességre, helyes értékelésre van szükségünk. A zsoltáros az Istenhez fordul, tőre kéri az útbaigazítást, a fényt, hogy jól lásson, hogy bölcsen ítéljen, és én hiszem, hogy jó helyről kéri a segítséget, hiszen ennek az Istennek az ígéretei mindig az életet, a gyümölcstermést célozzák meg. Jeremiás prófétánál ezt olvashatjuk. Olyan lesz lelkük, mint az öntözött kert, és nem epedeznek már tovább. Egy másik helyen pedig: mert felüdítem az eltikkadt lelket, és minden elepet lelket felüdítek.
Izajásnál pedig ezt találjuk: bizony megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romját, olyanná teszi sivatagját, mint az Éden, és pusztaságát, mint az Úr kertje. Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és ének hangja.
És ugye, amikor az Isten lehajol hozzánk, az ige testé lesz, Jézus Krisztus pedig így kiált fel: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az írás mondja, élő víz folyói fakadnak majd belőle.
Íme egy hang, amely életet ígér, íme Jézus Krisztus, aki maga az élet, és ezt ő saját magáról mondja, és feltámadása is ezt bizonyítja, hiszen a föld sem bírja három napnál tovább a gyomrában tartani. Amerre jár, gyógyít, életet ad, vigasztal, eligazít, hivatást ad, megbocsát, hogy új életet tudjon kezdeni a bűnös, egy lenézett szamariai asszonynak is adja az élő vizet, tőle sem sajnálja.
Igen, itt ez a hang, és olyan egyértelmű, olyan tiszta. És számomra az a kérdés, hogy vajon miért nem halljuk? Vajon mi zavarja meg ezt az egyértelmű hangot? Vajon miért nem értékeljük? Miért nem érdekel sokakat ez a hang? Vagy hogy lehet, hogy egyenesen butaságnak, lejárt, erejét vesztett, idejét múlt hangnak találjuk? Vagy miért zavarja pont ez a hang az egymás után fellépő korszellemeket?
Azt hiszem, hogy sok zavaró hang és sok megtévesztő hang ömlik szembe velünk, és a korintusiakhoz írt második levélben találjuk ezt. Maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha az ő szolgái is az igazság szolgáinak tettetik magukat.
Azt gondolom, hogy a zavarnak a gyökerét mindenképpen itt kell keresni, mert ahogyan Jézus felmutatja az élő vizet, az ellenség is felmutatja azt, vagy legalábbis a megtévesztésig hasonlító élő vizet. Egyszer egy barátnő mesélte, hogy meglátogatott valakit, és ahogyan belépett az ajtón, megpillantott az asztalon egy csokor virágot. És már lépett is oda, hogy megszagolja, és amikor egészen közel hajolt és megtapintotta, akkor vette észre, hogy művirág. Tökéletes utánzata az élőnek, csak éppen az élet hiányzik belőle, fogalmazta meg végül.
A mai világban is könnyen járhatunk így. Tanítók, mesterek ígérik, hogy megmutatják a gondviselés útját, terápiák, technikák a gyógyulást, a harmóniát és a kiegyensúlyozottságot ígérik, és mert alapvetően mindannyiunkban megvan a szomjúság a természet feletti dolgokra és a túl civilizálódott antibiotikumok világában, szívesebben kérnénk a természetgyógyász adta lehetőségekből, észrevétlenül bedőlhetünk egy kis bioenergiás kezelésnek, akupunktúrának vagy homeopátiának, fény- és aromaterápiának, reikinek vagy jógának, és még sorolhatnám, hiszen a paletta olyan színes.
Igen, harmóniát és békét keresve hiszünk a szépen író, lelket melengető íróknak, akik csak minden második szavukkal hazudnak, és csak úgy, ahogyan azt hallani akarjuk. Addig, amíg úgy elbolondítanak, hogy a szeretethez és örömhöz vezető gyönyörűséges tanításaik során észre sem vesszük, hogy hoppá, szellemidézéshez vezetnek el. Már a jóslástankönyvét nyomják a kezünkbe. Már azt mondják, hogy van némi titok, ami el van rejtve előlünk, amit nekünk azonban most fel lehet fedni.
De nem így kezdte a sátán is a paradicsomban. Nem ugyanezt a cselt vetette elénk. Van valami, amit Isten elrejt előletek.
Ezzel szemben pedig Jézus Krisztus azt állítja, hogy már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek.
Igen, mindent tudtul adott nekünk ahhoz, hogy eljussunk az atyához, az örök életre és a szeretet megismerésére. Életével példát mutatott a szeretet mélységéről és magasságáról. Ennek a szeretetnek a követőire még a nem keresztények is felnéznek, gondoljunk csak Assisi Ferencre, Teréz anyára, és hány meg hány száz szentre vagy vértanúra.
Na és ezzel szemben a szeretetről ma úgy akarunk hallani, és úgy akarunk szeretetet tanulni, hogy beülünk egy kis cukipofa előkelő mesterkurzusra, és méregdrágán meghallgatjuk a mesterek tuti mondásait. A mester pedig kissé megduzzadt zsebbel továbbáll, és kiadja a már előkészített könyvét, melyből újabb kurzus tart, amelyben újra megmondja a tutit, és biztosak lehetünk abban, hogy az egyre tutibbat mondja meg, mi pedig egyre többet kell hallgassuk, és egyre többet kell fizetnünk. És közben vajon kinyílik-e a szívünk a szolgálatra, arra a szeretetre, mely önzetlenségre hív, hogy kapcsolatainkból ne spóroljuk ki a szívünket? Vajon tartunk egy kicsit is afelé, hogy közösséget szolgáljunk, hogy a másik legyen a fontos, és nem csak elméletben, hanem úgy igazán? Vendégünk Pap László római katolikus pap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A bevezetőnkben említettük, hogy a tisztánlátást, a helyes ítélő képességet próbáljuk meg ébrezgetni a mai adásunk során, hiszen egyre nyilvánvalóbb az, hogy valamiféle zavaros világban élünk. Valahogyan kezd minden relatív lenni, mintha eltűnnének a biztos támpontok.
A hatalmasságok elérték a céljukat. Az egyszerű ember így mondja, hogy a zavarosba könnyű halászni.
Nos, én nem gondoltam, hogy rögtön a hatalomnál kötünk ki. Azt mondta, hogy elérték, amit akartak. Milyen módszerrel, hogyan?
A hatalom biztonságot, rendet akar. Azt akarja, hogy akik hozzátartoznak, azok megbízhatónak tűnjenek. Azt akarja, hogy az uralma alá tartozó társadalmi rendszerben nyugalom legyen, béke legyen. Ehhez az alapot a világnézet szolgáltatja. A világnézet az egy gondolati pártrendszer, gondolati alkotmány. A világnézet a tekintéllyel, tudományosan akar felelni az embert nyugtalanító kérdésekre, arra, hogy mi a világ, mi az ember, mi teszi az embert boldoggá, hogy kell élni az életben, mi az értékes, az életnek mi a lehetőségei, az adott helyzetbe, társadalomba, mihez kell igazodni, és itt, amit ő jónak lát, ahhoz meghirdeti azt az erkölcsi rendet. Itt most vegyük például a kommunizmust, a kommunizmus az meghirdette, hogy Isten, az egyház, a vallás, az a népet bolondítja, így mondták, hogy a vallás a népnek a kábítószer, az ópiuma, ezért meghirdette az ő sajátos erkölcsi rendjét, hogy mi a jó, ki az ellenség, és felszabadított arra, hogy akit ő ellenségnek kikiált, nem tudom, legyen az paraszt, kulák, azt gyűlölni kell. Tehát ilyen formában a hatalom legerősebb eszköze vagy háttere az ideológia vagy ez a világnézet. Így is szoktuk másképpen mondani, hogy a divatos korszellem. Akkor ez a divatos korszellem kialakít egy ilyen sajátos életmódot, kialakítja a sajátos ideálokat ruházatba, magaviseletbe, könyvekbe, gondolatokba, helyekbe. És a tömegek próbálják az életüket ebbe belerendezni. Tehát a világnézet azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ami az embert érdekli. Egy bizonyos pont után pedig ő mondja meg, hogy az embereket mi érdekelje. Mert arról beszélnek, arról írnak, arról szólnak a színházak, filmek. És ilyen formában a művelt, a megbízható ember az, aki ezeket ismeri, ezeket olvassa, ilyen helyekre eljár. És ilyen formában a világnézet elfogadásával, a polgár mai szóhasználattal, a közvéleménynek az órájához igazodik. és így, hogy a közvéleményhez, az ideológiához igazodik, ugye mindenki elfogadja, mindenki jónak tartja, mindenki elegánsnak, haladónak tartja. És a társadalomhoz tartozónak, ha még jobban hozzáigazodik, akkor az elithez tartozónak ismerik el. Ilyen formában egymást támogatja. A hatalom támogatja, mert közénk tartozik. Úgymond az ideológia által elfogadott közjót akarja, nem elmaradott, nem eretnek, nem rebelis, nem intoleráns, nem nyugtalanít, azt csinál, amit mi mondunk neki. Ezért a hatalom szempontjából megbízható, ezért ezt megjutalmazzák neki, aki így gondolkodik, azt a világ felemeli, megajándékozza a különféle tisztségekkel, illetve a hatalomból egy-egy részecskét ő is kap, a többit taníthatja, a többit oktathatja, egyenruhát is hordhat, ha akar, és ilyen formában hatalommal egymást kölcsönösen kiszolgálják. A hatalom ezt a tudást, ezt a hűséget megjutalmazza, előkelőséget, rangot, diplomát, katedrát, kitüntetéseket, különféle díjakat ad, jól fizetett állást biztosít nekik. Viszont a baj az, hogy a világnézet addig marad fent, amíg ez a hatalom virágzik. A hatalom, ha omlik, omlik a világnézet is, és fordítva. Ez a gondolati pártrendszer ilyen formában hamar fölfut, de ugyanolyan hamar, ha most az evangéliumhoz viszonyítjuk, össze is omolhat.
És mit mondhatunk el a mai ideológiáról? Miben vagyunk benne?
A mostani divatos korszellem, a mostani világnézet nagyon érdekes módszereiben is és tartalmában is. 7 dolgot állíthatunk róla. Először, hogy vonzó, népszerű, irracionális, válogató, gyermetek és teljesen az ösztönös indítások szintjén mozog.
Az egyik sztár, amikor igazolni akarta a mostoha lányával folytatott szexuális viszonyát, akkor azt mondta, hogy hát a szív azt akarja, amit akar. És hát szépen tükröződik ebben az igazság mércéje is valahol, hiszen amit hisz a szívem, az a helyes.
Ja, vonzó, mert nincs erkölcsi követelménye. Nincs konkrét, mondjam így, hogy dogma. Nincs tárgyszerű, tényszerű igazság. Az emberek vélekedhetnek. Ez is jó, az is jó, ez is belefér, az is belefér. Tehát az igazságnak a mércéje a tetszés. Kivéve az evangélium. Az nem tetszik, az már nem fér bele.
És ugye ez nem azt jelenti, hogy nem emlegetik néha Jézust is, meg a Szentírást. De nekem az az érzésem, hogy csupán azért teszik, hogy megnyugtassanak bennünket, hogy hát né, Jézusról írnak, róla is szépet mondanak, tehát biztos, hogy jó ez a könyv, jó ez a kurzus, ez a terápia, ez a módszer, csak hát most tovább lehet lépni, ugye? Eddig nem tudtuk, hogy van több Jézusnál, de most már tudhatjuk, mert fejlődtünk egy adagot. Jó, az említett vonzerőkön kívül még milyen stratégiát használ a tömegek megnyerése érdekében ez az új ideológia?
A kíváncsiságot, az újdonság igényt célozza meg. Régi korok bölcsességét és ritusait és mindenféle titkot próbál úgymond összehordani. A szenzáció hajszolóknak az igényét kielégíti. Népszerű, vagy magyarul ezt így is mondhatjuk, ugye, hogy tömegszerű. Teljesen az érzelem húrjain játszik. Szeretet, öröm, gondviselés, akkor a szókincse is az, amit az emberek úgy szeretnek hallani. Tele van sikerkönyvekkel, a titkoknak a felfedését ígéri, jós könyvek, a jövőnek a megnyitását, a jövő belátást. És a másik jegy az, hogy így mondja, hogy ő toleráns. Mindenki ez toleráns, aki Jézus Krisztust és a nemzeti mélyértékeket elutasítsa.
Ez a tolerancia nagyon divatos szó, nagyon szép szó, nagyon szeretjük, de lehet, hogy ugyanilyen mértékben becsapó is. Hiszen elfogadják, ugye, hogy mindenkinek épp olyan igaza van, mint bárki másnak. De jaj, annak az intoleráns személynek, aki azt állítja, ugye, hogy ha a tanítások összeütköznek, akkor valakinek nincs igaza.
Így is lehetne mondani, hogy a logikát, vagy az igazi bölcsességet háttérbe szorítja, irracionális. Az érzelmek, átélések, az egyedi, individuális tapasztalatokat részesíti előtérbe, szembe a valós objektív igazságokkal. Mindig előnyben vannak a személyes vélekedések. Belefér minden, amit a közösségnek bármelyik tagja jónak lát. Kivéve azt, amit mondtuk, az igazi értékek, az életet hozó értékek. Mindenki hihet mindent, amit kedvel. Ezért azt mondjuk, hogy válogatós, szelektív, eklektikus az egész tan és az egész módszer. És ebből következik, hogy a gyermeteg. Gyermeteg idealizmussal nézi az életet, a jövőt, a szereplők nem halnak meg, nincs szenvedés, mindenki mosolyog. Ezt látjuk ugye plakátokon, reklámokon, filmeken, és egy ilyen ideális buborék életet fest, és ezzel a tömegek elé odaállít egy ilyen gyermeteg idealizmust.
Gondolom, hogy a szép rózsaszín happy endek sem véletlenek így módon. És az én naív lelkemnek igazából fáj elhinni.
Amíg az emberek eljutnak eddig a tapasztalatig, a valóság helyes felismeréséig, addig ezt a rendszert működtetik, fenntartják, drága tandíjon. Az érzések, ösztönök indítási szintjén marad. Ezt működteti, ezeket gerjeszti. Mindenben illetve mondani, hogy a színvonal alatt van, igénytelen. Lehet venni itt a zenét, lehet venni az életmódot, a kapcsolatokat, bármikor el lehet válni, nincs igény, nincs követelmény egymással szembe. Alapjából forgott ki mindent.
Azon gondolkozom, hogy a kommunizmus is, ugye, ilyen ideológia volt, de valahogyan egyszerűbb volt a képlet. Volt, aki elfogadta és az élére állt, és volt, aki ellene volt, és alig várták az emberek, hogy megdőljön ez az ideológia a hatalommal együtt. Most azonban alattomosan szivárog ez az újabb fajta, és egyszerűen nehéz tetten érni, és mégis mindenhol ott van. Hogyan lehet az, hogy ilyen észrevétlenül fertőz, alakít?
Az ítélő képességet pusztította el. Van benne egy lelkiség is, egy jó adag spiritualitás, és nagyon szétágazó a módszerében, a nyomulásában, tartalmában, mindent ural, filmeket, könyveket, zenét, ugye a terápiák által, kurzusok, úgymond ilyen lelki gyakorlatok, rendezvények által, mindent lefed. Az egész életmódot kialakítja, az egész életet ki akarja szolgálni, a gondolkodást, érzelmet, a közösségi igényt. Egyszerre vallási, gazdasági, érzelmi hálózat, és az egész világot, kivéve az ázsiai kultúrákat, ugye befogja, azért mondják globálisnak. Vagy így is becézik, hogy ezotérikus. A gazdaság, az érzelmi, a vallás mellett belevonja a kultúrát is, hatalmas mozgalommá dúzzad.
És mifelé tart? Mi a célja ennek az ideológiának?
A jövőképe vallásuk helyett, illetne mondani, hogy kialakít egy ilyen planetáris lelkiséget, vagy egyszerűen így mondhatnunk, hogy egységes világvallást, egységes ideológiát, világnézetet.
És ebbe a planetáris lelkiségbe gondolom minden belefér még, Jézus is. Csak hogy én attól tartok, hogy ez a Jézus már nem az a Jézus, akit mi ismerünk, akiben mi hiszünk, mert ő kijelentette, hogy nem egy vagyok a lehetséges utak közül, hanem az út vagyok. Milyen más jellegzetessége van még?
Másik jellegzetessége összekeveri a tudományt, a misztikát, összekeveri a szellemet, a lelket, a spiritust, a pszichét, ígéri a teljes egészséget, a boldog beteljesedést. Összefogja a régit, keletit, nyugatit, újat, egyiptomit, ősit, pogányt, a maga helyén még az Ószövetség is, vagy Jézus is, itt-ott helyet kap benne. Benne van az okkult praktika, babona, kabala, joga, mágia.
És ezt ugye mindegy csinos gyűjtőnévvel New Age-nek, újkornak nevezzük, és ezt fogjuk körüljárni alaposabban a mai napon. Erről fognak rövidesen a meghívottaink is beszélni.
Élénk érdeklődés kelt a bizonytalan, gyökértelen rétegekbe. És mindezt megváltozott tudattal, tudatterápiával, tudatalatti hatalmával, gondolati hatalmakkal akarja ezeket elérni, ilyen kozmikus energiákat hoz be, egy ilyen egyesített háló képítésén dolgozik.
A jövőképről beszéltünk, említettük ezt az összekogyfasztott planetáris vallást, de mi van az egésznek a hátterében? Egyszerűen mire megy ki a játék?
Röviden úgy mondhatjuk, hogy ez a gyarmatosítás nem a fegyverek által történik, hanem az idomítás által. Megfosztják az embert az ítélő képességétől, megfosztják az embert a keresztény nemzeti méltóság tudatától, megfosztják az embert az önellátó gazdaságtól, a saját kultúrától, és védtelenné teszik a manipuláció eszközei előtt. Röviden ugye kiszolgáltatottá, tehetetlenné válik a tömeg, és felelőtlenül a javait ugye szétherdálja, széttékozolja, és odaveti magát ugye zsákmánynak. És ha kezdő öntudatra ébredni, kezd józanodni, akkor jön szembe a figyelem elterelő ipar, a szórakoztató ipar.
Hogyan sikerült ilyen zűrzavaros állapotba jutnunk?
A világrend felborult, mert felborult a szívnek a rendje. Felborult gyakorlatilag a 10 parancsolat, én vagyok a te urad Istened. Akit imádjál, akire odafigyelj, ilyen egyszerű. Ezt az egyet félretéve eljutunk odáig, hogy magát az életkörülményt is megsemmisítsük.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A Mustárma közösség két tagját, Albert Csillát és György Imolát köszöntöm a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttetek és vállaltátok, hogy beszéltek nekünk erről az alattomos New Age-ről, melynek valamilyen megnyilvánulási formájával már mindenki szembe ment az élete folyamán, vagy legalábbis ugye az utóbbi évtizedekben. Mit lehet elmondani a New Age-ről?
A New Age-ről azt lehet elmondani, hogy megcélozza az emberek mai spirituális éhségét, de ezt a keresztény kinyilatkoztatással szemben álló módon teszi.
Mi a New Age tulajdonképpen?
Sok fogalmat használnak rá, mondják mozgalomnak, vallásosságnak, alternatív spirituális vallásosságnak. Több kultúrában megjelenik, olyan sokszínű jelenségekben, mint a zene, a film, tanfolyamok, különböző műhelyek, lelki gyakorlatok, terápiák. Tehát nem egy egységes, egyöntetű mozgalom.
Én úgy képzelem el, mint egy ilyen laza hálózatot, amelyhez az érdeklődők különböző módon, különböző fokban eltérő elköteleződéssel kapcsolódnak.
A New Age köréhez kapcsolódó emberek nagyon sokféle módon és szinten kötődnek oda. A legtöbb esetben nem beszélhetünk igazi odatartozásról egy csoporthoz, vagy magához a mozgalomhoz, és annak sincsenek világosan tudatában, hogy milyen elvekre épül a New Age.
Ez azért elég veszélyesnek hangzik. De mégis mi vonzza őket? Hogyan kerülhet be valaki ebbe a hálózatba?
Többnyire egyes terápiákhoz vagy gyakorlatokhoz vonzódnak, ezek hátterében nem mélyednek el feltétlenül.
És gondolom, hogy vannak olyanok is, akik csak úgymond alkalmi fogyasztói a New Age termékeknek. Miért fordulhatnak ilyen New Age termékekhez az emberek?
Akik például az aromaterápiát alkalmazzák, vagy New Age zenét hallgatnak, azokat rendszerint az érdekli, hogy ez hogyan hat egészségükre és közérzetükre, vagy hogyan tudná őket a siker útján tovább vezetni. A mozgalom, mondhatjuk, hogy jól illeszkedett a piac törvényeihez, és a tömegmédia táplálta információval, és tartja most is össze. Rengeteg a népszerűsítő irodalom. A New Age így a különböző hittételek, terápiák, gyakorlatok, lazán szövődő összessége, amelyből mindenki összeválogathatja azt, ami számára vonzónak tűnik, vagy kívánatosnak.
Említetted, hogy terápiákat, hittételeket, gyakorlatokat kínál a New Age. Szeretném, ha nevén neveznél néhányat ezek közül.
Megemlíteném elsősorban az egészség terén megjelenő formáit, mint az akupunktúra, a csontkovácsok, a homeopátia, a masszázsok, a meditáció, különböző gyógynövények alkalmazása, vagy kristályok, fémek, zenék, színek gyógymódjai, mivel ezekkel gyakran találkozhatunk, hiszen az alternatív terápiák népszerűsége jócskán megnőtt manapság. A New Age kihangsúlyozza, hogy az elmének fontos szerepe van a gyógyításban. Szinte bennünk rejlik a gyógyítás módja, hogyha képesek vagyunk a belső energiánkat, istenségünket úgymond elérni, akkor már feleúton vagyunk a gyógyulás terén. Ez persze nem hagy teret Istennek, az ő gyógyításának, akár csak az élet többi területén is ez az én központuság dominál, szemben a hagyományos vallásossággal, ami a közösségre épít, a szeretetre, itt az én érvényesülése, a siker a fontos, én érjem el a belső tudati szintemet, ami megfelel szinte az üdvösségnek, amit a kereszténység keres.
Nagy hangsúly van az én szavunkon, mert folyamatosan az én harmóniájáról, egységéről, beteljesedéséről van szó. Egyes kutatók úgy is nevezik, hogy lelki narcizmus. Más kutatók szerint pedig elidegenedés a múlttól a jövő nevében, az új hajhászása, vagy a határok összemosódása.
Azt mondod, hogy szellemi narcizmus, és én kérlek téged, hogy ezt röviden magyarázd meg, magát a szót.
Tehát a görög mitológiából ered ez a szó, amikor tükörbe néz az illető személy, és folyamatosan önmagát csodálja meg, önmagába lesz szerelmes. Az énnek a piedesztálra való emelése. És mivel pont emiatt, tehát mivel nem szól egy esetben sem önmegtagadásról, ezért nem nevezhető kereszténynek. Tehát az önmegtagadás sehol nem jelenik meg benne.
Nagyon nem populáris dolog ez az önmegtagadás, és tudod, hogyha lehet-e kellemetlen dolog nélkül boldogulni, akkor miért is ne tennénk?
Igen, de tehát az önmegtagadásnak mindig van célja. Tehát az önmegtagadás az éppen, hogy a lelki előrelépésben segít minket, keresztényeket. De ők náluk sehol nem jelenik meg az önmegtagadás. Vagy a szenvedés, ami egyesít Krisztussal. Ez nem jelenik meg náluk.
Nem is szimpatikus, ebben megegyezhetünk. Én úgy látom, hogy a New Age semmiképpen sem merül ki a terápiák szintjén, és igencsak erős a spirituális vonulata. Gyakorlatilag már ezek az ártatlannak tűnő, és ráadásul ugye szépen természetgyógyászatnak nevezett terápiák sem mentesek ettől. Jól látom?
A New Age spiritualitásában nagyon fontos helyet kapnak a paranormális lények, a médiumként elismert emberek, akik azt állítják, hogy transzállapotban személyiségük felett egy másik lény veszi át az uralmat. Sok szinten vannak vezetők, létezők, energiák, lények az univerzum minden tartományában, és ezek közül szabadon lehet válogatni. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezeket a spirituális lényeket gyakran nem vallási célból idézik meg, hanem azért, hogy segítsenek a relaxációban, ami viszont a jobb döntéshozatalhoz, és az illető élete és karrierje fölött gyakorolt hatékonyabb ellenőrzéshez, nagyobb sikerhez vezet. Ez az összeolvadás bizonyos szellemekkel, ezt úgy írják le, mint hatalmas energiákat, ami a természeti világban létezik, de a belső síkon is, és ez csak ritusok, drogok és más megváltoztatott tudattágító szerek által elért tudatállapot során különböző technikák révén érhetünk el. A New Age nem ismer el magasabb spirituális tekintélyt, mint a személyes belső tapasztalatot. Erre irányul, ezt keresi, erre dolgoz ki technikákat, ritusokat, ezt kell gyakorolni. A New Age-ben nincs különbség jó és rossz között, az ettek vagy a megvilágosodásnak, vagy a tudattalanságnak a gyümölcsei, így eltöröl olyan fogalmakat, mint a bűn vagy a megváltás, és ezeket felcseréli erkölcsileg semleges fogalmakkal, mint a függőség és gyógyulás. Ezáltal megszűnik a felelősségünk, úgymond a tetteink iránt. Nem ítélhető el senki, senkinek nincs szüksége bocsánatra, és hogyha hiszünk a gonosz létezésében, akkor az csak negativitást és félelmet szül.
A New Age-ben nincs igazi bűnfogalom, csak tökéletlen tudás. Tehát erre azt a javaslatot teszik, hogy haladjon az személy abba az irányba, amerre intelligenciája és intuíciója vezet. Bízzon önmagában, megint csak az önmagára fektetett hangsúly kap szerepet. És erre nem elég egy élet, hanem többre van szükség, ezért hisznek a reinkarnációban. A kereszténység szerint a bűnt csak Isten kegyelméből lehet világosan felismerni. Keresztények szerint a bűn visszaélés azzal a szabadsággal, melyet Isten a teremtett személyeknek ajándékozott. Azért, hogy szeretni tudják őt és egymást. Tehát a bűn egyfajta önszeretet egészen az Isten megvetéséig.
Mintha elferdítették volna az Istennek a bűnhöz való viszonyulását. Nem is a bűnhöz, hanem inkább a bűnöshöz. Pedig ugye az evangéliumban Jézus Krisztus egyetlen egyszer sem szégyeníti meg az elesettet, hanem lehajol hozzá, felemeli és méltóságot ad neki, és megbocsát neki. Azt mondtuk ugye, hogy nincs bűn, gonosz. Akkor mi a helyzet a szeretettel?
A szeretet az is csak egy energia, egy magas frekvenciájú rezgés. A boldogság és az egészség kulcsa pedig az, hogy ráhangolódjunk, hogy megtaláljuk a helyünket a lét nagy láncolatában.
Ez egy kicsit most eszembe juttatja egyébként az egyház képét, Krisztus testét, és biztos vagyok benne, hogy ez nem véletlen. Hiszen pontosan úgy van kitalálva, hogyha szabad ezt mondanom, hogy rá tudjuk mondani, hogy hát a Szentírás is erről beszél. És felszínesen nézve még egyet is lehetne érteni. De a Krisztus testében Krisztus a fő. És ő az, aki meghív, és egyszerűen beleolt az ő testébe. Az egyházba. És ő ott az Úr. Itt viszont meghívás nélkül mindenki csatlakozik egyszerűen csináld magad módszerrel, amit ugye tudattágításnak nevezünk, ha nem tévedek.
Ezeknek a tudattágító technikáknak az a célja, hogy az embereknek feltárják isteni erejüket, és ők ennek az isteni erőnek a révén készítsenek utat egy megvilágosodás korának. Az ember megváltja önmagát, ezáltal eltűnik Isten, mint a teremtő és a mindenség fenntartója, egy személytelen energiává sorvad, amely beleszövődik a világba, és a világban létező tudatnak csupán a végösszege.
Akkor most már elérkeztünk oda, hogy megkérdezem, hogy akkor a New Age-nek milyen az Isten képe?
Az Isten az szerintük se nem személyes, se nem transzcendens, hanem amint említettem, csak egy energia. Maga Krisztus sem a názáreti Jézus, hanem csak egy cím, amivel azokat illetik, akik elérték azt a tudatállapotot, ahol Istenként ismerik fel magukat, és mesterekké válnak. Tehát nem a Krisztusról beszélünk, hanem csak egyről, a sok történeti személy közül, akiben ez a krisztusi természet megnyilatkozott.
Hát be kell látnunk, hogy azért nagyon ügyes, csűrcsavaros elmélet ez. Nyilván nem véletlen azért a New Age népszerűsége. Hogyan lehetséges ez?
A New Age olyasmire válaszol, egy olyan keresésből fakad, ami humánusabb és szebb, mint a nyugati társadalom által kínált életmód. Ez az elnyomó, elidegenítő tapasztalat. Emiatt úgymond szelidebbnek tűnhet, vagy jogosnak és ártatlannak.
Szóval itt van a New Age. Mit kell tennünk? Egyáltalán melyek a lehetőségeink? Mire kell figyelnünk?
Szerintem az a legfontosabb, hogy felismerjük, hogy mennyire burkolt formákban tud a mindennapjainkban megnyilatkozni, hiszen sokan gondolhatják, hogy miért ártalmas az, ha meghallgatom a horoszkopot. Vagy miért lenne rossz az, hogyha aromaterápiát alkalmazok. Hol van itt a gonosz, vagy hol van itt a nem isteni?
És ugye nagyon gyakran nem látjuk ezt.
Elsősorban azt a kérdést kell feltegyük magunknak, hogy mi áll a dolgok mögött, isteni sugallat-e, isteni vezetése, vagy egy ilyen megtévesztő, burkolt formájú gonosz indíték.
Nekem sajnos erről van tapasztalatom, manapság kifejezetten ugye ciki azt mondani, hogy valaminek a gonosz áll a hátterében, egyszerűen maradi felfogás. Ezért talán első lépésként el kellene hinni, hogy valóban a gonosz ordító oroszlán módjára körbejár, és nézi, hogy kit nyelhetne el. Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus legyőzte őt. Tehát nem a félelem kell meghatározza a gonoszról való gondolkodásunkat, hanem sokkal inkább a józonság. Mi jellemző még a New Age-re?
Persze, hogy hisznek az ilyen keleti vallásokban, keleti vallások bizonyos hagyományait újjáélesztik, de azt a nyugati társadalomhoz igazítják, idomítják, ahhoz, hogy egy ilyen megfelelő formája legyen. Ugyanakkor sok területen, mint a politika, oktatás, ökológia, gazdaság megjelenik, beívódott sokféle tanításba, hirdeti a nők emancipációját, amelyben helyet kap az a támadás, hogy a judaizmus, a kereszténység és az iszlám istene ugye egy himnemű isten, és akkor ezzel szemben dicsőítik Gáját, a földanyát, aki szintén egy személytelenebb energia, tőle várják a megváltást. William James, egy amerikai pszichológus szerint az emberek olyan módon képesek megváltoztatni mentális attitűdjüket, hogy saját sorsuk megalkotóivá válhatnak. És a vallást ezáltal mint tapasztalatot és nem mint dogmát határozza meg. Ezt keresztény szemmel ismét bírálhatjuk, hogy egyáltalán nem hagy teret az isteni gondviselésnek, a kegyelemnek, ami minket át tud formálni, hanem csupán az emberi mi volt erejére támaszkodik.
Az a lényege, hogy a személy egy pszichospirituális átalakulást tapasztaljon meg, amelyhez különféle utak vezetnek, például a meditáció, valamilyen terápia, misztikus élmény vagy paranormális élmény. Tehát mindenképpen valamilyen technika segítségével érik el ezt az átalakulást.
Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Végül is a gyakorlatban ez a szakemberek szerint úgy tűnik, hogy a misztikus egyesülés végül csupán egy virtuális egyesülés lesz, és ebben az ember még magányosabb és még sóvárabb marad.
Néhány perc erejéig most megszakítjuk a beszélgetésünket, és meghallgatunk a Mustármag énekegyüttes előadásában egy dalt a Hiszek a romokon című rockoratóriumból. Thank you.
keskeny a te utad, túl messze a jutalmad. Már nem mozz a mennyország, és nem ijeszt meg a pokol. Zavaros idegen ez a tábla, kéznél van is elég a jelen pillanat, s ha mégse lesz tűzi játék estére. Így fordít ön szívének fegyvert. Rendszerek, világnézetek és új módszerek. Igesz te el, Isten vagy a sátán, segíts felismerni a hátteret. Ki kezdte el, Isten vagy a sátán, segíts felismerni a hátteret. Lássuk, kitől ered, és hová vezet.
A Mustármag Megújulás Szolgálat Én népem öltöz erőbe című adását hallgatják. Vendégem Albert Csilla és György Imola, a Mustármag közösség két tagja. A New Age-ről beszélgetünk. Én javasolnám, hogy nézzünk meg néhány meghatározó fogalmat. A New Age és a kereszténység szerint egyaránt.
Tehát az elsősorban Krisztusról már Csilla beszélt. Krisztus ugye egy személytelen kozmikus erő a New Age szerint, tehát egy olyan kozmikus minta, amely sokakban, sok helyen és sokszor megismétlődhet. Tehát így, ahogy mondta, hogy nem a Krisztus, hanem csak egy a sok közül. Egy a sok bölcs, beavatott vagy avatár közül. A Jézus nem egyetlen Krisztus, és azt mondják, hogy az emberben is megvan az a képesség, hogy Krisztussá váljon. A kereszténység ezzel szemben azt állítja, hogy Jézus Isten fia, tehát Jézus Krisztus Isten fia, az egyetlen üdvözítő. Az ember megváltója, aki elvezet az örök élethez. Aki tevékenyen jelen van a testének, az egyháznak különböző tagjaiban. Kereszténység szerint Jézus Krisztus az isteni személy, egy isteni személy, emberi isteni lény, aki feltárja az atya szeretetének titkát minden ember iránt. És megajándékoz minket a személyével, de nem erőlteti ránk. Nem automatikusan a miénk, hanem meghívást kapunk a vele való együttlétre. Az Isten fogalom a New Age-ben, tehát az Isten kép, nagyon homályos. Szintén egy személytelen energia, világ életereje vagy lelke, és minden létezőben megtalálható. Tehát megtalálható az ásványi anyagokban például, vagy az illatokban megtalálható Isten. Egy nagy tudatosságnak nevezik, amit nem a világon túl kell keresni, hanem önmagunkban. Itt megint önmagunkon van a lényeg. Ha el is fogadják Isten rajtunk kívülálló voltát, akkor is manipulálhatónak tartják. Ezzel szemben a kereszténységben Isten képe egy tiszta kép, tehát ő az ég és föld teremtője, minden élet forrása. Személyes valóság az Atya, Fiú, Szentlélek egy személyben. Az embert képessé akarja tenni arra, hogy őt megismerjék, és sokkal jobban szeressék, mint ahogy önmaguktól képesek volnának. A kereszténységben Isten nem egyenlő egy életelvvel, vagy egy energiával, vagy egy személytelen lélekkel, hanem ő a teremtő szeretet, amely az embert az üdvösségre vezeti.
Láthatjuk, hogy nem lehet olyan könnyen összemosni a dolgokat, és a lelki élet fogalmát például hogyan nézi a New Age és hogyan a kereszténység?
A lelki élet a New Age követői szerint egyenlő a különböző tudatállapotok megtapasztalásával, és ezekben az összeolvadás érzése hangsúlyozódik. Tehát az egyén voltunk elmerül a lét nagy óceánjában. Itt is van egy út, amin lehet haladni, és ami onnan kezdődik, hogy tudatosítjuk magunkban a nyugtalanságot és az elidegenedést, és aztán törekszünk az egészben való elmerülésre. És amit én nagyon különlegesnek találok, vagy furcsának, hogy a megtéréshez szükségünk van technikákra. Tehát emberi vállalkozásokra, mivel hogy önmagunk erejéből akarunk felemelkedni az istenséghez. Tehát szó sincs kegyelemről például, és ehhez kiváltságosnak kell lenni. Tehát van egy bizonyos arisztokrata kör, úgymond a New Age-ben, akik részesülhetnek ebben a megtérésben.
Nem inkább megvilágosodásról beszélnek ők?
Igen, megvilágosodás. Tehát megtérésnek is nevezik, és ez a megtévesztő. Összemosódik minden.
Nagyon érdekes, hogy említetted ezt az arisztokrata réteget, hiszen eszembe jutott, hogy amikor az egyetemen kezdtem el tanulni a radiesztéziát, tantárgyként és tudományként, megmérték az én úgynevezett képességeimet is, hogy mire vihetem a természet feletti világban. És kecsegtető módon a legmagasabb értéket kaptam. A tanárom el volt hűlve. És ugye mondanom sem kell, hogy mennyire jól esett ez nekem. Egyszerűen kiváltságosnak éreztem magamat. Na de ott maradtunk el, hogy a kereszténység szerint mi is a lelki élet?
A kereszténységben a lelki élet egyenlő az Istennel való kapcsolattal, mely az ő kegyelméből elmélyül. Itt nagyon hangsúlyos, hogy kegyelme van Istennek. Tehát megajándékoz minket az ő kegyelmével, és így világosságra vezet. Tehát a kereszténység hirdeti a megtérést, de ehhez nem szükséges technika. Isten nélkülük is tud működni. Nincs semmi, amit csak technika segítségével lehet átélni, ez mindig Isten ajándéka. Ha valaki részesül a megtérésben, erre méltatlannak érzi magát, és ajándéknak tartjuk. Tehát a megtérés a kereszténység szemszögéből újbóli odafordulás az Atyához a Fiú által, tanulékonyan a Szentlélek ereje által. Egy ingyenes ajándék. A keresztény ember egyre teljesebb mértékben megadja magát Isten akaratának, tehát ennek következtében egy mély, hiteles szolidaritás alakul ki Isten és az emberek között. Ezzel szemben ugye a New Age a lelki narcizmusra, az önbeteljesítésre törekszik.
A megváltás, önmegváltás fogalmak összeegyeztethetetlenségéről beszélünk tulajdonképpen.
Tehát minket keresztényeket Isten elhalmoz az ő kegyelmével, és a megistenülés nem pusztán a mi érdemünk. Ez együtt jár a tökéletlenség és bűnösség fogalmával is. Tehát nem egyenlő az én felmagasztalásával, hanem egy személyes találkozás Istennel. Ezzel szemben a New Age azt vallja, hogy ott kinn nincs semmiféle isteni lény, ami külön választható a valóság többi részétől. Az ember problémája pedig az, hogy képtelen felismerni a saját istenségét. És ez a képtelenség győzhető le aztán a technikákkal, ami által az ember istenivé válhat.
Milyen technikákról van szó?
Ezek a technikák, most egy kicsit az ember, mint személy fogalmát megvilágítva, különbözőek lehetnek, például a holotróp légzés, a hipnózis, a mantrák, a böjtölés, a meditáció, amelyekben a cél az, hogy különböző állapotokat tapasztaljon meg az ember. Tulajdonképpen ezek az állapotok mind a pszichikai gyengeség állapotát idézik elő. És akkor vagyunk hitelesek, amikor kezünkbe vesszük önmagunkat, amikor viselkedésünk vagy megnyilvánulásaink a személyes teljességet tükrözik. Az ember isteni lény, isteni szikrát hordoz magában. Ez nagyon megtévesztő.
Az adás során ez a megtévesztés sokszor előjött, és biztos vagyok abban, hogy ez az egyik legjobb módszere a New Age-nek egyébként. Mitől ennyire megtévesztő? Hogyan éri ezt el?
Tehát szerintem az a legmegtévesztőbb, hogy mindig mindent ugyanannak nevez, mint a kereszténységben, aminek nevezzük. De a háta mögött ezeknek a fogalmaknak más dolgok vannak, más tanokat vallanak.
Nézzük meg akkor az imát.
A New Age-ben az imát meditációs technikáknak nevezik, de ezek nem imák tulajdonképpen, hanem esetleg előkészítői annak. Intenzívek, de nem elég ez a szint, mert így egyedül marad az ember vagy a személy. Nem lép be a másik jelenlétébe. A csendesség ezáltal pedig ürességgé válik.
Hát ugye ez a hátulütője annak, ha mindenki beulvad valamibe, mert nem lesz személy, akivel szóba lehessen állni. És most újból mondhatnánk azt, hogy de hát a kereszténységben is a Szent Háromság olyan egy, hogy nagyon egy. És ugyanebbe hív bele az Isten minket. Tehát mégiscsak ugyanarról beszélünk. De azt gondolom, hogy fontos különbséget tennünk a beolvadás és az egység között. Ugyanis az egység megengedi azt, hogy az egységet alkotóknak meglegyen a saját jellegzetességük, míg a beolvadásban ez már aligha mondható igaznak. És most ugye eszembe jut a Jelenések könyvéből egy rész, és ezt idézném is. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. A Szentírás szerint tehát a nemzeti különbségek sem lesznek mellékesek, viszont egységben lesznek, hiszen együtt ünnepelnek. Ez csak egy fontos kitérő volt. Térjünk vissza az imához, és vegyük most ugye a keresztény nézőpont szerint.
A kereszténységben az ima kettős irányultságú. Egyrészt befele fordulás, másrészt pedig találkozás Istennel. Párbeszéd, kilépés az énből az isteni te felé. A keresztény ember mindig Krisztus társaságában és a Szentlélekben imádkozik. Az összes szenttel együtt az egyház javára. Tehát egy közösség jön létre.
A szenvedés, a halál két nagyon erős kulcsfogalom. Ezek szintjén hogyan jelentkezik a különbség?
A szenvedés és a halál a New Age-ben úgy jelenik meg, mintha a személy azt magának okozná. Tehát tulajdonképpen rossz karma. Ez egy másik fogalom, ami a New Age-ben nagyon divatos. Igába fogjuk a magunk erőforrásait. Ez a szenvedés. Hisznek a reinkarnációban, ezt már mondtam, ami szükséges elem a lelki előrehaladásban, a spirituális evolúcióban, ami nagyon szépen hangzik megint. Jelen életünkben a halál megtapasztalása egészséges válságot okoz, a New Age szerint, ami előre visz. Ezzel szemben a kereszténységben az emberi személy egy különálló lény. Egyetlen életet él, melyért teljes mértékben felelős, ami nem jelenik meg egyáltalán a New Age-ben. Krisztus keresztjében beteljesedett a megváltás a szenvedés által, sőt, maga az emberi szenvedés is megváltást nyert. A megváltó az ember helyett az emberért szenvedett. A megváltásban pedig minden ember részesül, mindenki meghívást kapott arra, hogy részt vállaljon a szenvedésből. És ami nagyon fontos a keresztény tanok szerint, az emberek a maguk szenvedésével együtt Krisztus megváltó szenvedéséből is részt kaphatnak.
Számodra, Imola, mi a legszembetűnőbb különbség a New Age és a kereszténység között?
A New Age ugye a személynek a saját érdekeit akarja előre mozdítani. Ezzel szemben a kereszténység azt mondja, hogy ahol igazi szeretet van, ott egy tőlünk különálló másik személynek kell lenni. A kereszténység az egységet a közösség értelmében fogja fel, tehát a kommunió értelmében. És akkor van egy jövőképe a New Age-nek is. Azt mondják a kutatók, hogy a New Age korában tökéletes androgén lények fognak élni, akik teljesen uralják majd a természet kozmikus törvényeit. Ennek következtében a kereszténységet el kell törölni, hogy átadja helyét a globális vallásnak és az új világrendnek.
Most hát engem valósággal kirázott a hideg. Csilla, szerinted hogyan tudják ennek a globális vallásnak a létjogosultságát fenntartani? Hogyan lehetséges, hogy ebben valaki hisz, hogy ezt valaki akarja?
Globális válaszra van szükség egy válság korában, ami planetáris politikai intézményeket feltételez, helyi intézmények kiegészítésére ezeket hozza létre, globális gazdasági egységeket. Célja az egyes vallások felváltása vagy meghaladása egy egyetemes vallás létrehozása érdekében, amely egyesíthetné az egész emberiséget.
Imola, mondtad, hogy androgén lényekké fogunk válni, vagy kell válnunk. A New Age szerint természetesen. Ez mit jelent?
Az androgyn fogalma az a görög mitológiából jön, olyan személy, aki férfi és nő egyben.
Na hoppá, ez azért meredek. De igazából, ahogy nézem a nemek közötti áthajlásokat manapság, nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ez felé tartunk.
Én még annyit fűznék hozzá, hogy sokan azért fordulnak el a szervezett vallástól, mert megítélésük szerint az nem tudott válaszolni igényeikre. És akkor elkezdenek keresgélni ezen alternatív, spirituális világ kínálta boldogabb életmód, teljesebb életmód iránt, ami végül is egy nagy csapda. A gazdasági válság, a politikai bizonytalanság és az éghajlati változásokról festett apokaliptikus jövőképek miatti aggodalom arra buzdítja az embereket, hogy keresgéljenek valami után. És sokan sajnos a kozmosszal való alternatív, határozottan optimista kicsengésű kapcsolat után kapaszkodnak.
Az, hogy az embereknek van egyfajta lelki életre igényük, az szerintem minden korban megvolt, mindig, most is, és ezt Isten oltja belénk. Csak én azt látom, hogy az a helyzet, hogy manapság annyi információ ér bennünket, és annyi irányból zudulnak ránk ezek az információk, hogy kapkodjuk a fejünket, és a lényeg mellett lehet, hogy pont elsiklunk. Figyelmesnek kell lenni, és gyökerekbe kell kapaszkodni.
És mit gondoltok, hogy ki tehető felelőssé azért, hogy manapság olyan sokan nem találnak választ a kérdéseikre az egyházon belül?
Azt látom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a vallási vezetőknek, tehát nagy felelőssége van a papoknak, és vagy hitoktatóknak, vagy bárki, egyáltalán minden keresztény embernek. Mert én is át tudom adni azt a lelkületet a hitelesen megélt keresztény életemmel másoknak, ami Istenbe gyökerezik. Jézus Krisztusba gyökerezik.
Mivel futótűzként terjed ez a szenny, úgymond, fontos az, hogy ahol egyszer találkozunk vele, ott próbáljuk rögtön mondani azt, hogy ennek semmi köze Istenhez, sőt, egy kemény szakadékot állít fel közénk és Isten közé. És a sátán nagyon ravasz. Mai világban főként megtalálja azokat a módokat, ami a legártalmatlanabbnak tűnik, ahhoz, hogy elszakítson minket Istentől. És nagyon fontos ébernek lenni, és megtalálni azt, ami minden mögött van, hogy az isteni eredetű-e vagy sem.
Ehhez viszont nagyon mély ima élet szükséges, szerintem. Ahhoz, hogy felismerd, hogy mi jön Istentől, és mi jön a gonosztól, ahhoz nagyon körvonalazott tisztánlátás szükséges.
Hozzátenném még azt, hogy szerintem a mai világban nincs elég erős replika erre a New Age-re, olyan szempontból, hogy felvilágosítsanak arról, hogy miért rossz horoszkopot hallgatni, vagy miért rossz a meditáció, vagy mi a rossz a jogában. Szerintem nagyon fontos lenne az, hogy pont így zúduljon szembe az ellen replika is a New Age-re, amilyen erővel zúdul maga a New Age tanítása.
Nos, ugye az első számú ellenreplika mindenképpen a hiteles keresztény élet lenne, hogy ne csak erkölcsi merev tanrendszert, szenteskedést lássanak az emberek, hanem valóban arról legyünk felismerhetőek, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt. Ezen kívül nyilván készen kell állnunk arra, hogy válaszolni tudjunk a feltett kérdésekre is.
Sokszor szembesültem például én is egy ilyen kérdéssel, hogy hát de miért nem? És sok esetben nagyon nehéz kielégítő választ adni, hogy pontosan miért is nem jó.
Itt most megint a New Age-el az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hányan vannak, akik ebben hisznek, nem tudjuk, hogy mennyire hisznek ebben az emberek. Tehát egy ilyen lappangó akármicsoda, ami, ha bemész a templomba, lehet, hogy a hívek felét érinti, vagy lehet még többet, ki tudja. Tehát ez szomorú, és soha nem kérdi meg senki, hogy te ebben hiszel, vagy nem hiszel, vagy ha hiszel, miért hiszel. Nagyon kevés esetben zajlanak erről beszélgetések.
Nos, ugye én éppen ezért örülök annak, hogy ez a beszélgetés megtörténhetett. Hiszen valóban sokunkban fel sem merül, hogy egy-egy terápia, könyv, mesterkurzus kapcsán belekeveredhetünk valamibe.
Sokfajta információ zúdul ránk, és nagyon nehéz ezek közül válogatni. És amint elmondtuk, a New Age-ben mindenki éppen annyit vesz ki a kosárból magának, amennyire szüksége van, vagy amit találónak talál éppen a jelenlegi éhség állapotához képest. De nagyon fontos, hogy felismerjük már az apró pici lépéseket, amiket megteszünk a New Age felé, vagy amit beengedünk az életünkbe.
Valóban könnyű belekeverednünk valamibe, amiből aztán nehéz kimászni. Mert az ellenség ugye pontosan tisztában van a szellemi törvényekkel és a fenség területével. Olyan, mint egy megkötözött kutya, akinek a póráza határt szab, de a póráz által megszabott sugárú körön belül, hát ő az úr. És ő nem korrekt. Őt nem nagyon érdekli, hogy valaki csak tévedésből került oda. Inkább az Istent érdekli, és ő megtesz és megtett mindent azért, hogy ebből az ember kiszabaduljon, ha ki akar. És hát még nagyon sokat beszélgethetnénk, de ennyi fért így a mai adásba. Köszönöm, hogy beszéltetek nekünk erről, és adja az Úr, hogy valóban segítse a hallgatóinkat a tisztánlátásban ez a beszélgetés.
Ellene mondom!
A Mustármag Megújulás Szolgálat Innépem Öltöz Erőbe című adását hallhatták. Scheffler Emese
és Fekete Krisztina köszönik figyelmüket.
Legyenek áldottak
a viszonthallásra.